Hölgyeim és uraim, december 11-én a Pesti Vigadóban egy különleges koncert lesz, kerek évfordulós akadémikusok tisztelettére a Kantémus vegyes kar ad egy hangversenyt, és itt van a vonalban Tóth Péter, aki az MMA zeneművészeti tagozatának a vezetője, és egyben zeneszerző is. Szia Péter!
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
Na hát a Kantémus vegyes karról sokat hallani, de hát sokkal többet hallani a Kantémus gyermekkórusról. Ugye a gyerekkórusoknak azért megvan az a sajátja, hogy valahogy hát egy idő után ugye megnőnek a gyerekek, de gyerekkórus az mindig van, és hát nyilván érthető okokból ez mindig népszerűbb is a felnőtteknél. Mégis most ugye a vegyes kar fog föllépni. Mit lehet tudni a programról, mit fognak énekelni?
Ez már a sokadik alkalom, hogy a Magyar Művészeti Akadémia a zeneművészeti tagozatának kerek évfordulós akadémikusait megünnepeljük, méghozzá egy közös hangversenyen keresztül. Idén Sapszon Ferenc, Nógrádi Péter, Szabó Dénes, Záborszki Kálmán és Botvai Károly kerek születésnapját fogjuk köszönteni decemberben. Nem árulom el, hogy hány évesek, mert az ember nem is akarja elvinni, hiszen nemrég még a tanáraink voltak, illetve a kollégáink, szóval nagyon furcsa egy ilyen születésnap, de mindenki nagyon jó hangulatban szokta telni ezek a születésnapi koncertek. A Kantémus vegyes kar pedig nem ismeretlen előttünk, hiszen számos koncerten hallhattuk őket itt Budapesten is, rendszeres fellépői a Művészeti Akadémia rendezvényeinek is, és hát nem árulok el nagy titkot, hogy a Kantémus vegyes kar karnagya Szabó Soma, az ünnepelt Szabó Dénes fia, tehát így is kapcsolódik tulajdonképpen az előadó az ünnepeltekhez.
Hát illetve Szabó Dénes alapította magát a vegyes kart, ugye?
Így van, hát ugye ez a Kantémus család, ez Szabó Dénesnek az életműve tulajdonképpen elindult valóban, hogy te is mondtad, egy gyerekkar, aztán lett belőle leánykar, később női kar, vegyes kar, úgyhogy egészen sokféle hatalmas kórus családdá nőtte ki magát, és teljesen természetes, hogy idő után már egy kar nagy kevése ez a rengeteg kórushoz, akik egyébként pedig annyira sztár fellépői Európa és Ázsia koncerttermeinek, hogy nem is könnyű őket egyeztetni, és nem egyszer előfordult, hogy amikor kerestem őket, kiderült, hogy mindenki valahol éppen külföldön van, legalább 3 kórus utazott éppen Európába, illetve Ázsiában. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus életmű, ez a Kantémus kórus család, és minden alkalommal lenyűgözik a hallgatót, akármelyik kórusról is beszélünk.
Igen, és hát Nyíregyháza, ugye ez a bölcsője a kórusnak. Péter, te magad is szoktál írni kórusműveket, gyerekkarra is, nem tudom, hallhatunk esetleg tőled is valamit ezen az estén?
Ezen az estén nem, de egyébként rendszeresen éneklik a műveimet a kantémuszosok, úgyhogy ezen az estén úgy alakult, hogy a programjukban Kucik Bencétől, Gyöngyös Leventétől, Bánkövi Gyulától, Nógrádi Pétertől, a mai élő magyar zeneszerzők közül tőlük hangzanak el művek, de lesz itt Erik Whitaker, aki a ma a világ legnagyobb sztár zeneszerzője, de Kodály Zoltántól is egy mű, úgyhogy nagyon változatos és nagyon szép koncertnek ígérkezik.
Nem tudom, én valahogy úgy érzékelem, hogy a kórus műfajnak van most egy ilyen revival-je. Nyilván, ahogy egy kicsit ez összekötődött az elmúlt rendszerrel, és ez aztán a rendszerváltás környékén elhalványodott, de most újra egyre másra jönnek létre amatőr kórusok is, mert egyszerűen az emberek szeretnek együtt énekelni, vagy újra rájönnek arra, hogy egymástól teljesen különböző kulturális beállítottságú, meg világnézetű emberek hogyan tudnak mégis együtt valami fantasztikus dolgot létrehozni, és a profi énekkarok is egyre népszerűbbek, egyre több hangversenyt látok én kórusoktól.
Ez valószínűleg tényleg így van, de azt gondolom, hogy kicsit olyan ez, mint a szakácsművészet. Azért az én gyerekkoromban szakácsnak lenni nem volt egy nagyon nagy dolog, de aztán kiderült, hogy a szakácság az legalább egy akkora sztár kultuszt kapott, mint mondjuk egy rockzenész, és egy kicsit ezt érzem a kóruszenéket. Abban a pillanatban, hogy megjelent a Kantémus mondjuk Magyarországon, vagy a Kodály kórus Debrecen, és így tovább, kiderült, hogy ez egy nagyon menő dolog, a szónak a legjobb értelmében mondom, és ez a fajta sztárság, meg ez a fajta kultusz, ez elindított rengeteg amatőrt is arra, hogy érdemes ezt csinálni. Tehát kórusba énekelni ma már nem ciki, úgy, mint mondjuk a 10-20-30 évvel, inkább 30-40 évvel ezelőtt, hanem ez egy menő dolog, és amikor rengeteg amatőr kórussal is van szoros kapcsolatom, és egész egyszerűen tudom, hogy ők szeretnek próbákra járni, szeretnek énekelni, büszkék, hogy kiállnak, és még arra is büszkék, amikor nehéz műveket megtanulnak, és jól előadják. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon ügyesen átalakult, egy teljesen pozitív irányba, és ez nagyon, nagyon dicséretes dolog.
Ez azért is érdekes, mert közben a világunk az egyre individuálisabb, minden ugye az énről szól, meg az egyénről, és hát közben ez pont nem egy szóló műfaj, ugye a szóló műfajok mindig adnak sztárokat, de hogy ez olyan, mint egy, hát egy csapatsport.
Igen, ez teljesen igazad van. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért ki tudja, tehát azt gondolom, hogy a kórusoknak ugye megvan a saját közönségük, ami részben a kórustagok családtagjaiból áll, meg a barátaiból. De azt is látom, hogy ők viszik a jó hírét egy-egy koncertnek, egy-egy műnek. Az én karrierem, ami valamikor a 2000-es évek elején indult, az gyakorlatilag így indult el, hogy egyik kórus hallotta a másik kórust énekelni, a művemet elkérték a Kottát. Tehát, hogy van ennek egy ilyen kicsit amatőr, kicsit profi gondolkodásmódja. Ez egy teljesen különleges, sajátos világ a kórus éneklés, és ezen belül a Canthemus kórus család pedig az abszolút profi kategóriát mutatja, tehát ők megmutatják azt, hogy hova lehet eljutni az egészen egyszerű, egyszólamú, vagy később a népdal feldolgozásoktól, hogyan lehet eljutni mondjuk egy Gyöngyösi Levente műelőadásáig, ami már aztán tényleg egy komoly kihívást jelent.
Érdekes, amit mondasz, és ha már itt a sportokat hoztuk példaként, akkor muszáj megkérdeznem, hogy nyilván a műfaj fejlődik, és nyilván a kortárs zenében egyre bonyolultabb, izgalmasabb, nehezebb dallamok íródnak, de hogy maga az éneklésnek a képessége is tud fejlődni, vagy az ugyanaz nem tudom hány tízezer, százezer, millió év óta?
Hát ez ennyire azért nem értek, de azt gondolom, hogy ez nem változott, a képesség nem változik. Valószínűleg az emberek változnak, az, hogy mit vállalnak be, hogy mennyi munkát hajlandók beletenni egy új mű megtanulásába. És hát a karnagyok képességei, akik pontosan tudják, akiknek van egy remek metodikájuk, hogy hogyan kell megtanítani egy nehéz, bonyolult, akár kortárs művet. Az ember elmegy egy kórusfesztiválra, ahol tényleg a világ csodái lépnek föl, leginkább ázsiai kórusok, akik hát egészen elképesztő akrobatikus mutatványokat képesek hangilag megvalósítani, pedig látszólag ők is egyszerű emberek, akik egyébként nem tudom, programozók, vagy könyvelők, vagy áruházi eladók, de mégis képesek ezeket a iszonyatosan nehéz műveket megtanulni. Valószínűleg ennek van egy technikája, ez én annyira nem értek, de azt gondolom, hogy maga az ének technika az nem változott, maga inkább a metodika változhatott, hogy hogyan lehet ezeket a műveket megtanítani és bemutatni.
Érdekes, hogy pont a távol-keletieket hoztad szóba, mert nem is tudom, ki mesélte a múltkoriban, talán Vajda Gergely karmester, hogy mennyire érdekes koreaiakkal, japánokkal dolgozni, hogy az anyanyelv az mennyire meghatározza a zenét és a zenei érzéket, és hogy mennyire más az előadásmód olyan népeknél, akik egy teljesen más struktúrájú nyelvet beszélnek.
Ezt magam is tanúsíthatom, mert abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy időnként a világ más részéről is éneklik műveimet, és időnként ezeket hallom is néhány éve, talán Assisiben vagy Arezzóban, igen, Arezzóban futottam össze egy kórussal, akik emlékeim szerint maláj kórus volt, akik énekelték egy latin nyelvű kórusművemet, és egészen más.
De várjál, bocsánat, ez hogy történik egy ilyen összefutás? Tehát, hogy sétálsz az utcán, és szemben egy kórus, és pont egy Tóth Péter művet énekelnek?
Hát kis túlzásra azt is mondhatnám, hogy igen, ez a arezzói kórus verseny volt, ahol én tudtam, hogy tőlem énekelnek művet a nagydíjas versenyen, és mi kint várakoztunk a templom előtt, ez amikor este 10 vagy 11 óra volt már, mert akkor volt a tömeg, hogy nem lehetett bejutni. Egyszer csak így lecsapott rám 30 vagy 40 ázsiai hölgy elképesztően színes ruhákban, és visongva kiabálták, hogy kompózer, és már kezd kezdődött is a fényképezkedés, és aztán amikor meghallottam a művemet az ő előadásukban, ami egyébként kristálytiszta és tökéletes volt, és annyira más, mint minden európai előadás műnek, de semmivel sem volt rosszabb, az volt az érdekes, hogy más volt a töltése, más volt a kifejezése. Szóval ez egy nagy csoda, hogy ugyanaz a szöveg, ugyanaz a mű, ugyanazok a hangok, ugyanabban a tempóban előadva egészen másképp szólnak az ő szájukból, és mások lesznek a hangsúlyos dolgok benne. Ez mindig izgalmas a kórus zenében, hogy nincs két egyforma előadás egyébként.
Péter, a zeneszerzők általában felkérésre írnak, tehát adott egy feladat, vagy van az, hogy teljesen lárpurlár módon? Azért is kérdezem ezt, mert ugye az, hogy az ember kórusművet ír, az mondjuk függ-e attól, hogy egy kórus azt mondja, hogy kedves Péter, szeretnénk rendelni egy ilyen és ilyen tematikájú vagy hosszúságú dolgot, vagy egyszerűen te gondolsz egy nagyot, és azt gondolod, hogy ez talán ez a dallam, vagy ez a téma egy vonós négyesnek állna jól, vagy ebből egy zongora hangversenyt kellene írni. Nem tudom, hogy működik ez?
Mind a kettő egyszerű működik. Tehát én nagyon szerencsés vagyok, mert az elmúlt, nem tudom, 20 évben 95%-ban megrendelésre írok, tehát konkrét felkérése valaki megkeres, akár hangszeres, akár kórus, hogy ők szeretnének ilyen meg ilyen művet, általában megbeszéljük, hogy milyen nyelvű legyen, milyen hosszúságú, milyen nehézségű, nyilván a kórushoz igazítja az ember a technikai megvalósítást, de pont itt a pandémia alatt, amikor azért úgy kicsit megállt az élet, írtam jó néhány kórusművet, tulajdonképpen saját magamnak, hogy így mondjam, de hozzáteszem, hogy amikor ezeket írtam, akkor is gondoltam konkrét előadóra is közben, tehát aztán, amikor elkészült a mű, akkor elküldtem ezeknek az előadóknak, akikről tudtam, hogy egyébként szívesen énekelik a műveimet, és mert nagyon fontos, hogy érezze az ember, amikor komponál, hogy hogyan fog megszólalni, és egy kórusnál hatványozottan fontos ezt tudni. Hát egy szimfonikus zenekar nagyjából bizonyos szint fölött egyformán jól szól mindenütt. Egy kórus az nincs két egyforma. A létszám, az életkor, a hangképességek, ezek mindig meghatározzák a kar nagy. Hát amikor én komponálok, nagyon, főleg amikor a Kölcsei Kórusnak, Debrecennek írtam nagyon sok művet, hát amikor az ember látta a Tamási László kar nagy kezét, ahogy fölemeli az avizóhoz. Tehát, hogy ez nagyon, nekem nagyon fontos. De most is, hogyha ha Erkel egyes karnak írok Cseri Zsófiának, akkor az ő hangjukat hallom, hogyha a Kodály Kórusnak írok, vagy éppen Szabó Dénes írtam születésnapjára egy gyerekkart, akkor az ő hangjukat hallom, és ez nagyon-nagyon megkönnyíti a komponálást.
Hú, Péter, közben eszembított egy nagyon furcsa kérdés, hogy szoktál-e helyszínnek, épületnek írni? Most arra gondolok, hogy nyilván teljesen másképp szól egy kórusmű, nyilván egy szakrális térben, egy templomban, mondjuk egy fából készült templomban, mint egy gótikus épületben, vagy egy hangversenyteremben, és nem tudom, ez mennyire befolyásolja-e a szerzőt adott esetben.
Olyan szempontból befolyásolja, hogyha mondjuk egy kórusmű esetén, hogyha tudom, hogy konkrétan mondjuk egy bazilikában lesz az előadás, vagy szakrális térben, akkor az ember eleve olyan szöveget választ, olyan hangulatúságú művet ír, ami ebbe belefér, akkor nyilván nem fogok egy tréfás, kicsit frivol szövegű kompozíciót írni. Tehát a tér az ilyen szempontból meghatározza. Az nagyon nagy luxus lenne, hogyha az ember azt mondaná, hogy oké, az esztergomi bazilikának ennyi a lecsengés ideje, a Mátyás templom így szól, de a nem tudom melyik kis fa templom itt meg itt az másképp, hiszen nincs, akkor gyakorlatilag nagyon leszűkítenénk a műveink előadhatóságát, ugye. A templomokkal a legnagyobb baj az, hogy nagyon összezeng a kórus, még a híres nagy pesti vagy szegedi debreceni templomokban is nagyon nagy probléma, hogy több másodpercig szól még a hang, utána már nem énekelnek. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon gyors műveket nehéz jól előadni templomi térben. Kevés olyan templom van, ami ezeket bírja. Mondjuk kimondottan rossz ilyen szempontból a Mátyás templom, hát a Szent István bazilika, vagy a Szegedi Dóm, ez meg mindenkinek a, hogy mondjam, rémálma ilyen szempontból, mert ott akár 6-7-8 másodperc lecsengés is van, amit ha belegondolsz, azt jelenti, hogy egy közepes tempójú műnek már a második ütemét éneklik, még mindig az első szól, tehát nagyon nehéz harmóniát váltani, úgyhogy ne legyen élvezhetetlen. Kicsit olyan, mintha benyomnánk a zongorának a jobb pedáját, és úgy játszanánk végig egy művet. Ugye az nyilvánvalóan nem igazán jó.
Fiatalok kedvéért megmondom, hogy a reverb pedálra, hogyha valaki rálép. De Péter, ennek egyébként mi az oka? Tehát egyszerűen abban a korszakban, amikor ezek épültek, akkor egyszerűen ilyen jellegű, vagy ilyen tempójú kórusművek, vagy egyházi zenék voltak a divatosak, vagy egyszerűen az orgona ezt követeli meg, és tulajdonképpen az orgonát hozi. Hát nem azt mondom, hogy hozzáépítették, de hogy egyszerűen az az egyetlen dolog, amit igazából figyelembe vettek.
Hát ugye az biztos, hogy 5-600 évvel ezelőtt többnyire egy szólamú műveket énekeltek, gregoriánokat, amik tulajdonképpen fantasztikus jól szólnak ebben a térben. Hát biztos mindenkinek van ilyen emléke, hogy belép egy mondjuk egy párizsi Notre Dame-ba, és ott általában a CD-ről, magnóról szokott szólni valami zene, és az gyönyörű, amikor egy gregorián szól, mert az oda van kitalálva, hogy ezzel a csúnya harmonizmussal éljek. Nyilván az egyszerű orgona muzsikák is oda készültek, tehát ez is benne van. De azért orgona zenét sem minden templomban könnyű hallgatni, tehát azért ott is vannak olyan templomok, ahol ez problémát okoz. Hát ez egy mindig nagy kérdés, mert ugyanakkor meg egy katedrálisnak meg olyan elképesztő atmoszférája van, ami meg semmi mással nem összetéveszthető, és tulajdonképpen valami fajta kompromisszumot kell kötni az embernek, hogy a tér és a koncert minősége az hogyan tud összepasszolni. Ilyen szempontból ugye valaki szerint szentségtörés is egyházi műveket koncertteremben énekelni, vagy világi műveket templomban. Én azt gondolom, hogy nem akarok én igazságot tenni. Én nagyon szeretem a kórus hangversenyeket egy jó akusztikájú teremben, mint például mondjuk a Pesti Vigadó, ami kimondottan kórusok szempontjából nagyon szépen szól.
Na, tökéletes szerkesztő vagy, mert visszakanyarodtál a témához. Abszolút. Tehát ahonnan valójában elindultunk, az, hogy december 11-én lesz a kerek születésnaposok tiszteletére rendezett hangverseny a Pesti Vigadóban, a Cantemus vegyes kar előadásában. Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, de azért egyet még árulj el, hogy dolgozol-e most valami nagyobb művön, amiről esetleg mondanál egy pár szót.
Köszönöm szépen. Épp a napokban fejeztem be egy nagyobb lélegzetű zenekari művet. Látod, például ez olyan, hogy tudom, hogy mikor lesz az előadása, azt is sejtem, hogy ki fogja játszani, de nem felkérésre íródott, hanem igazából a hangverseny léte volt maga a felkérés. Ugye az ember mindig örül, hogyha a zenekari műve meg tud szólalni, azért, hogyha tudja, hogy lehetséges egy zenekari koncertre bekerülni, akkor szívesen komponál, mert az egy nagy esély, egy nagy lehetőség. Ez egy jövő október 6-án szintén a Vigadóban megrendezésre kerülő Szabadságszerelem című hangverseny, ami egyszerre lesz Petőfi év kapcsán, és egyszerre lesz 56 kapcsán, tehát a szabadságról és a szerelemről szóló művek, ugyancsak művészeti akadémiai szerzők tollából készülő zenekari művek fognak elhangzani, úgyhogy ezt fejeztem be nem olyan régen. Európa elrablása, ez lett a címe. Tőlem szokatlan zeneszerzési technikákat próbáltam ki benne. Kicsit az ember mindig izgul, hogy nem mindig ugyanazt írja, amit korábban, úgyhogy úgy érzem, hogy ez most a saját életművemben belül, hogyha lehet ilyet mondani, egy kicsit újdonság lesz, úgyhogy kíváncsian várom.
Na hát kíváncsian várjuk mi is, akkor ez lesz majd jövőre. Mit is mondtál, október 6-án?
Október 6-a és Pesti Vigadó.
Pesti Vigadó, de addig is akkor december 11-én a Cantemus Vegyeskar koncertjét találkozunk. Tóth Péternek, a Magyar Művészeti Akadémia zeneművészeti tagozatvezetőjének nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm, és várjuk Önöket a koncerten.